Fohászkodjunk. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincsen lelkében álnokság. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi vétkeinkért, hogy kiszabadítson a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Gyertek testvéreim, énekeljük kezdő énekképpen Isten dicsőségére a 301. számú adventi énekünket, annak az első versét. 301. énekünk így kezdődik, új világosság jelenik. El a helyünket testvéreim, és énekeljük tovább a már megkezdett énekünknek a további szakaszait. Második vers így kezdődik, evangélium erejét, Krisztus áldott szent igéjét. Ami segedelmünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a 118. Zsoltárunkban, annak az első 26 versében. A szakasz hosszúsága miatt leülve hallgassuk meg Isten igéjét, alázatos lélekkel és nyitott szívvel.
Hálaadás a templomban. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondjátok hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít nekem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkerő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Bevonulás a templomba. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Úram, segíts meg! Ó Úram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából.
Kegyelemnek Szent Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk, hogy újra itt lehetünk a te hajlékodban, itt lehetünk az imádságnak a házában, együtt örvendezhetünk azon, hogy az Úr Jézus immár eljött és ismét el fog jönni. Köszönjük Istenünk, hogy te készítetted számunkra ezt az alkalmat, hogy amikor a világban egyre nagyobb a zaj, a lárma, a tülekedés, a vásárlási láz, te szólítasz, hogy elcsendesedhessünk, hogy igazi ünnepszentelésünk legyen, hogy megragadjuk az ünnepnek a lényegét, a te hatalmas kegyelmi ajándékodat. Tudjuk, Istenünk, hogy ez nem tőlünk van. Ez nem az embertől indul ki. Tudjuk azt, hogy ma is és mindenkor te teszed meg az első lépést felénk. Te nyitod meg a szíveinket, te adod az éhséget, a szomjúságot a szívünkbe, a vágyódást a te ígéd iránt. És te adod a megértést, te adod azt is, hogy a te ígéd jó földbe hújjon, és majdan gyümölcsöket teremjen. Tudjuk, atyánk, hogy olyan sok minden áll a te ígédnek az útjába. Nem csak kívülről, hanem belülről is olyan sok akadálya van annak, hogy a te ígédet igazán a szívünkbe fogadjuk. Ott vannak a lelki akadályok, amelyeket felépítettünk az életünkben. Ott van meg annyi gond, meg annyi gondolat, amely még most is birtokba keríti a mi elménket, értelmünket. De tudjuk, Istenünk, hogy te ezeket le tudod dönteni, le tudod rombolni, és semmi sem állhat a te ígédnek útjába. Ezért arra kérünk, te engedd meg nekünk, gyarló, bűnös gyermekeidnek, hogy a te ígédet hamisítatlanul tudjuk meghallani, befogadni, és tudjunk annak ne csak hallgatói, hanem megtartói is lenni. Így kérünk, Istenünk, hallgass meg könyörgésünket Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Foglaljuk el a helyeinket, testvéreim, és kérném szépen a kisgyermekeket. Jöjjenek ide körém. Hát nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltetek, úgyhogy egy szép köszönést szeretnék hallani. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Hát több kérdésem is van, de először most a kicsiket kérdezem, aztán majd kérdezem a nagyokat is. Hát az elmúlt héten én úgy tudom, hogy vendégetek érkezett. Olyan vendégetek, akinek az érkezését várva bizony nem ártott kipucolni a csizmákat, igaz? Igaz? És ki volt ez a vendég? Hangosabban ide bele a mikrofonba. Ki volt ez a vendég?
A Mikulás.
Hát a Mikulás, hallom ám, hogy a Mikulás. És bizonyára, hogy nem feledkezett el senkiről itt közületek, ugye nem? Azért mindenki megkapta a maga ajándékát. De tudjátok-e azt, hogy mit tart a hagyomány Mikulásról? Lehet, hogy már az óvodában, iskolában említették nektek, de azért én most megismétlem. Képzeljétek el, hogy réges-régen a hagyomány szerint élt egy püspök. Miklós püspök. Úgy Krisztus után 286-350 között élhetett. És hát azt tartja a hagyomány erről a püspökről, hogy nagyon szerette a gyerekeket, nagyon szerette a szegényeket, az elesetteket, és hát minden alkalmat megragadott arra, hogy kedveskedjen nekik. Észrevette, hogy mi hiányzik, észrevette a szükségeiket, és oda tette az ablakukba, vagy az ajtójuk elé a pici ajándékokat. És még azt is tartja a hagyomány erről a püspökről, hogy amikor születésnapja volt, december 6-án volt a születésnapja a hagyomány szerint, hát nem ő várt ajándékot, ugye amikor szülinapunk van, általában várjuk az ajándékot. Már előre elképzeljük, hogy mit is szeretnénk kapni. Úgy vagytok ti is? Mert én így szeretem. Hát ez a püspök nem így volt, nem így tett, hanem képzeljétek el, ő adott ajándékot. Amikor születésnapja volt, akkor nem azt várta, hogy nalám, mivel is ajándékoznak meg engem, hanem akkor ő ebben is egy alkalmat látott arra, hogy megajándékozza a gyerekeket, főleg a gyerekeket, a szegényeket, a nélkülözőket, a nyomorult embereket. És neki az volt boldogság, hogy adni tudott. És tudta, érezte, hogy boldog az, aki adni tud. Jobb adni, mint kapni. Olvassuk a Bibliában is. Hát ez a hagyomány tulajdonképpen Miklós püspökről talán így volt, nem tudni. Egy ének is szól róla, hogy Miklós püspök egykor régen segített a szegény népen, őt dicséri koldus árva, emlékezzünk jóságára. Tehát azóta eljön a Mikulás, a gyerekekhez főleg. Na de gyerekek, a Szentírásban is van egy személy, akinek a születésnapjára készülünk. Ki ez? És most már a nagyoktól kérdezem. Hangosabban légy szíves. Jézusnak a születésnapjára készülünk. Hát ez már elhangzott az elmúlt héten is, meg előtte való héten is, hogy adventben vagyunk. Az advent pedig várakozást jelent, és hát sok mindenre várakozunk. Hát elsősorban várakozunk a karácsonyra, várakozunk arra, hogy az Úr Jézus születését évről évre megünnepeljük. De várakozunk az Úr Jézus visszajövetelére is, és ez nem csak karácsony előtt 4 héttel történik, hanem tulajdonképpen az egész hívő életünk ilyen várakozás. Várjuk, hogy visszajöjjön az Úr, mert megígérte, és aztán várjuk azt is, hogy a szívekben is megszülessen. Ugye, mert ha a szívünkben nincs ott az Úr Jézus, akkor ünnepelhetünk karácsonyt akárhányszor, semmit sem ér, igaz? Ott kell megszületnie a szívünkben. Na és hát képzeljétek el, az Úr Jézus is ilyen, hogy amikor születésnapja van, ki kap ajándékot? Ő kap ajándékot? Hát bizony, leginkább megint csak mi kapunk ajándékot. Jön az angyal, ugye, hozza a karácsonyfát, és annyi minden jót ott alatta. Pedig nem is nekünk van születésnapunk. Kinek van születésnapja? Kire emlékezünk? Az Úr Jézusra. Na de gyerekek, jól van ez így? Hogy nem nekünk van szülinapunk, mégis mi kapjuk az ajándékot? Hát jól van, mert meg akar ajándékozni bennünket az Úristen. Ki tudja, hogy mivel ajándékoz meg? Azáltal, hogy elküldte az ő fiát, mivel ajándékozott meg? Nagyok. Tessék? Szeretettel, nagyon jó. Üdvösséget ajándékoz nekünk az Isten. Örök életet. Lehetőséget arra, hogy megbékéljünk vele. De mi is adhatunk ajándékot az Úr Jézusnak. Mit adhatnánk mi neki? Ugye mindenünk, amink van, azt tőle kaptuk, úgyhogy anyagi javakat talán nem, de mit adhatunk neki mégis? Hitet, igen. Imádkozhatunk hozzá. Hát beszélgethetünk neki, ennek biztos nagyon örül az Úr Jézus, hogyha mi beszélgetünk vele, hogyha igényt tartunk arra, hogy vele legyünk, és még mit adhatunk neki. Hát én azt gondolom, hogy engedelmességet, a szívünket, az első helyet a szívünkben, mert olyan sok minden van, és annyi sok mindenki belefér. De hadd legyen az első hely az övé. Ezt tudjuk ajándékozni neki. Nem anyagi javakat, hanem elsősorban a szívünknek a szeretetét, a hitet, az engedelmességet. Oda ajándékozzuk az életünket, szolgálatra. Elismerjük azt, hogy ő az életünknek az ura. Hát ne felejtsétek el, amikor most karácsonyra készülődtök, és biztos, hogy már írtatok is levelet, hogy mi mindent szeretnétek az angyaltól, ne felejtsétek el azt, hogy kinek van a születésnapja, és mivel tudnánk megajándékozni őt. Jó? Áldás békesség! Na, még egyszer, mert ez olyan halvány volt. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Szervusztok, és jó tanulás nektek! Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására készülve, a 171. számú énekünket énekeljük, megáll az Istennek ígéje. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amely által keresi a ti szíveiteket ebben az órában, úgy, amint az írva található Zakariás próféta proféciás könyve 3. fejezetének az első 10 versében. Hogy Isten igéje miképpen van megírva ezen a megnevezett helyen, Zakariás próféta proféciás könyve 3. fejezetének első 10 versében, hallgassátok meg nyitott szívvel és lelki alázattal. Jósua főpap kegyelmet nyer. Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, meg a sátánt, aki jobb keze felől állt és vádolta őt. Az Úr angyala pedig ezt mondta a sátánnak. Dorgáljon meg téged az Úr, sátán! Dorgáljon meg téged az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott, üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába volt öltözve, úgy állt az angyal előtt. Aztán ezt mondta az angyal az előtte állóknak. Vegyétek le róla a piszkos ruhát, neki pedig ezt mondta. Nézd, elveszem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt. Tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura. Sőt, megengedem neked, hogy az itt állók között járj kell. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem. Ezen az egy kövön 7 szem van, én magam véstem bele a mintákat. Így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alám. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét, így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és fügefája alá. Amen. Kedves testvéreim, Zakariás könyvének a 3. fejezetében, különösen ebben az első 10 versben, hogyha megfigyeltük, akkor egy mennyei jelenetnek vagyunk a szemtanúi. Olyan ez, mintha egy mennyei tárgyaló teremben lennénk. Ott van egy főszereplő, maga a vádlott, ugye Jósua főpap, aki ott áll Isten angyala előtt, Isten küldötte, követe előtt, és ott áll a jobb keze felől az örök vádoló, az örök sugdosó, a szétdobáló, maga a sátán. És ugye Jósuáról azt kell tudni, hogy főpap volt, Zakariás, illetve Zorobábellel együtt tért vissza a babiloni fogságból, a népnek az előjárója volt. A népnek a képviselője volt. És ebből a jelenetből is kitűnik, hogy tulajdonképpen itt sem egymaga áll vádlottként, hanem rajta keresztül és benne az egész Izrael, az egész választott nép vádlottként áll, ott ül a vádlottak padján. És a sátán vádolja őt. Aztán tovább, hogyha megfigyeltük, akkor azt látjuk ebben a jelenetben, hogy a sátán, noha vádol, Isten felmenti Jósuát. Rehabilitálja. Kegyelmet nyer. És amikor megtörténik ez a felmentés, akkor elhangzik egy óriás, egy hatalmas nagy üdvigéret, és nem csak Jósuának, hanem, amint mondottam, az egész népnek hangzik ez az üdvigéret. Azt mondja az Úr, hogy elhozom a sarjadékot, elhozom csemetét a maga idejében. Úgy távozhat Josua főpap ebből a mennyei tárgyaló teremből, hogy noha a sátán vádolta őt, vádolta az egész népet, de mégis Isten fölmentette. Isten elvette a szennyes ruhát, helyette tiszta ruhába öltöztette. Alkalmassá tette a szolgálatra, megszentelte, újra szolgálatba állította. És végül egy üdv ígérettel bocsátotta el. Egy üdv ígérettel, ami nem csak neki szól, hanem nekünk is szól, mai ige hallgatóknak. Előhozza az Úristen csemetét. Most testvéreim, ez a zakariási látomás Krisztus előtt 500 évvel hangzott el. Ma már ugye Krisztus után több mint 2000 esztendő is eltelt, és tudjuk azt, hogy az Úristen, amit eltervezett, az be is teljesíti. Amit megígért, az véghez is viszi. Hiába vádol, és hiába intrikázik a sátán, mert továbbra is intrikázik. De nem akadályozhatja meg a messiásnak az eljövetelét. Az Úr Jézus már eljött egyszer ebben a világba, és szent ígérete szerint ismét el fog jönni. Kérdés az, testvéreim, hogy amikor adventet ünnepelünk, amikor készülődünk az ünnepre, vajon tudunk-e ezen örvendezni? Mert lehet, hogy sok mindennek tudunk manapság örvendezni, tudunk annak örvendezni, hogy ugye az év vége fele többé-kevésbé sikerült elvégezni a munkánkat. Tudunk azon örvendezni, háziasszonyok, hogy ha sikerült kitakarítani szépen a lakást, előkészülni az ünnepre. Tehát érezzük, hogy nem ez a lényeg. Tudunk-e annak örvendezni, hogy az Úr Jézus már eljött és ismét el fog jönni? Tudunk-e annak örvendezni, hogy habár a sátán ott van és vádol és intrikázik? És a vádpontja is sajnos mindig azok. Szennyes a ruhánk, szennyes az életünk, nem vagyunk alkalmasak a szolgálatra, nem érdemeljük meg Istennek a kegyelmét. De tudunk-e azon örvendezni, hogy az Úristennek a kegyelme felül emelkedik ezeken a vádpontokon? Tudunk-e azon örvendezni, hogy a kegyelemnek és a szeretetnek a szava az erősebb? Tudunk-e azon örvendezni, hogy ilyen urunk van, akinél nem a halál, hanem az élet az utolsó szó? Betöltötte-e már a szívünket az az öröm, hogy ha bár tényleg a bűneink miatt megérdemeljük a halált, a kárhozatot, de hogyha az Úr Jézus keresztjébe fogózva megyünk az Úr elé, akkor noha az Úristen látja a mi vétkeinket, de azt is látja, hogy Krisztushoz tartozunk, és nekünk tulajdonítja az ő érdemeit. Mert testvéreim, valahol ennek az örömnek kellene, hogy átjárja a szívünket. Ha megfigyeltük az igét, akkor itt a 8. verstől egy felhívás következik. Azt mondja az Úr angyala, hogy halld meg Josua főpap társaiddal együtt, akik előtted állnak. Halld meg, mert amit mondani akarok, az nem magánügy, nem személyes ügy, hanem ez egy közügy. Ez egy nagyon fontos dolog. Ez mindannyiótokat érint. Az egész papságot. Halld meg, hogy mi történt. Isten elvette a bűneidet. Isten rehabilitált. Isten fehér ruhába öltöztetett. Újra alkalmassá tett a szolgálatra. De itt még nincs vége. Isten előhozza a csemetét. Eljön az üdvkorszak. Eljön a messiásnak a birodalma. És nektek, akik mindezt átéltétek, jeleknek kell lenni. Azt mondja itt az Úrnak angyala, hogy ti jelzitek majd ezt. Ti lesztek a jelek. Hogy Isten ezt megígérte és beteljesíti. Hogy az Úristen erre rámondta, hogy ámen, és ez valóban így fog történni. Ti lesztek a jelek mindenre nézve. Úgy is fogalmazhatunk, hogy itt most Joshua és társai azt a megbízást kapják az Úristentől, hogy ők lesznek az élő útjelző táblák. Isten felé kell, hogy mutassanak. El kell, hogy mondják az utókor számára és mindenki számára, amit átéltek, amit megértettek és megtapasztaltak. Tovább kell mondani azt, hogy olyan Istenünk van, aki amit megmondott, az mind igazság. Azt gondolhatnánk, testvéreim, hogy hát jól van, rendben van, kaptak itt egy felmentést, Joshuáék, benne az egész nép, aztán ugye helyreállította Joshuát az Úristen, kaptak egy üdvígéretet, és aztán azt mondotta az Úristen, hogy legyetek tanúk, legyetek jelek, rendben van. Ez Joshuáiknak szól. De testvéreim, ez nem csak nekik szól, hanem éppen arról beszél az ige, hogy nekünk is szól mindez. Hiszen az Úr Jézus feltámadása és megdicsőülése után azt mondja a tanítványoknak, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön, reáltok, és lesztek nékem tanúim. Úgy Jeruzsálemben, mint a föld végső határáig. Lesztek nékem tanúim. Mondja ezt az Úr Jézus az akkori és a mostani tanítványoknak is. Jelek lesztek. Jelek lesztek, akiknek Istenre kell mutatni. Akiknek el kell mondani mindazt, amit megértettetek és megtapasztaltatok. Testvéreim, nem könnyű a mai világban ezt a jelszerepet, ezt a tanú szerepet magunkra venni. Nem könnyű akkor, amikor az egész világ máshogyan él, és másmilyen dolgokat vár el tőlünk. Legtöbb esetben ugye sajnos az szokott történni, hogy meghúzódunk, és lehetőleg inkább nem nyilatkozunk arról, hogy mit hiszünk. Csak hogy a tanú és a jelszerep az nem azt jelenti. 116. Zsoltárban, a 10. versben azt olvassuk, hogy hittem, azért szóltam. És Pál apostol ugye a 2. korintusi levélben megismétli a zsoltárost, és szó szerint ezt mondja, hogy Zsoltár úr azt mondotta, hittem, azért szóltam. Mi is hittünk, és azért szólunk. Mert ha valaki hisz, akkor a hitnek meg kell nyilatkozni. Akkor azt nem lehet elrejteni. Amivel telve van a szív, arról szól a száj. Nem lehet elrejteni, mert magával ragad. Azt is mondja Pál apostol, hogy tudom, kinek hittem. És vajon testvéreim, karácsonyra készülődő adventi seregként el tudjuk-e mondani magunkról is azt, hogy hiszek és azért szólok. Mert nem tehetem, hogy ne szóljak. El tudjuk-e mondani azt, hogy tudom, hogy kinek hiszek. Ismerem az Urat. Megragadott engem. Birtokba vett engem. Én is jel vagyok, és tanú vagyok, és nem tehetem, hogy ne szóljak róla. Hogyha felismertem már, hogy én is jel vagyok, és én is tanú vagyok, akkor hogyan töltöm én be ezt a feladatot? Mert ugye ehhez a feladathoz alázat kell, felelősség kell. Én úgy látom, testvéreim, hogy sokféleképpen próbáljuk betölteni. Nagyon szomorú az, amikor versengéssel töltjük be, irigységgel, tetszeni akarással, gőggel. Ilyen is van, testvéreim, amikor vetekedünk egymással. De azt mondja az ige, hogy akár szívből, akár színből, csak hogy Krisztus prédikáltatik. Ez a fontos. A többivel majd el kell egyszer számolnunk. De az a fontos, hogy ne szűnjünk meg ilyen jelek lenni, ne szűnjünk meg tanúk lenni. Ne szűnjünk meg magunkra venni azt a feladatot, amivel maga az Úr bízott meg bennünket. És miután ugye Isten angyala elmondja Jósuának, hogy ilyen jelférfiak vagytok, jelszemélyek vagytok, akiknek tovább kell mondani, hogy mi történt. Utána jön az ígéret, hogy előhozom, azt mondja az Úr, elhozom a sarjadékot. Akik a régi fordítást használják, ott azt a szót fogják találni, hogy előhozom a csemetét. Az eredeti héber szövegben is itt a tzemach, a csemete szóval találkozunk. Ugye benne van a csemetében az élet. Benne van a gyümölcstermésnek a lehetősége. Benne van a hajtásnak, az utódnak a lehetősége. És hogyha a Szentírást olvassuk, akkor számunkra is világossá válik, hogy ez az Ószövetségben a Messiásnak a neve volt. Ézsaiás könyvének a 11. fejezetében azt olvassuk, hogy és származik egy vesszőszál Isai törzséből, és gyökereiből egy virágszál növekedik, akin az Úrnak lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És mindez egy messiási profécia, egy messiási jövendőlés, hogy így fog uralkodni rajtunk a messiás király. Úr lesz a Jézus. Az egyik énekünk azt mondja, hogy Úr lesz a Jézus mindenütt. Magyar ország szavunk is tulajdonképpen ebből származik, hogy úrság. Az a hely, ahol bizonyos valaki uralkodik. Eljön a messiás országa. Eljön az az ország, ahol az Úr Jézus fog uralkodni. Nemrégiben olvastam, hogy a budai várban a hadtörténeti múzeum előtt ki vannak állítva az ágyuk, és hogyha valaki figyelmesen megvizsgálja, és talán még nem koptak le róla a betűk, akkor 3 betűt olvashatunk rajtuk. Ultima ratio regnum. A királyok utolsó érve. Így fordíthatnánk magyarra. A királyok utolsó érve a háború. Mikor már nem használ semmi érv, akkor jön az ágyú. Jön a harc és a háború. És ez aztán elintézi a dolgokat. Testvéreim, itt az ige éppen egy másmilyen királyságról beszél. Arról beszél, hogy nekünk egy olyan királyunk van, egy olyan uralkodónk van, akinek nem a háború az utolsó érve. Akinek nem a vérengzés az utolsó érve, és nem a halál az utolsó érve, hanem az utolsó érve a szeretet, az élet, a megmaradás. Bölcsességgel, értelemmel, tanácsnak és hatalomnak lelkével, ismerettel fog bennünket kormányozni. És tovább az igében azt olvassuk, hogy ennek bizonyságaképpen az Úristen még egy követ is oda helyez Jósuának a lábai elé. És ez a kő is ilyen jelszerepű, és ez is arra szolgál, hogy megerősítse mindazt, amit Isten eddig elmondott, megerősítse az ígéretet. Lehet ez a kő a templomnak az alapköve, lehet a templomnak a záróköve, lehet az áldozati oltárt helyettesítő kő, vagy éppen a főpapnak a melldíszében egy kő, de mindenképp ez is jel, és ez is arra szolgál, hogy megerősítse azt, ami mindeddig elhangzott. Hű és igaz az Úr, hogy mindez beteljesítse. Azt is olvastuk, hogy ezen a kövön szemek vannak, 7 szem. A szem a bölcsességnek a jele, a 7 pedig a teljességnek a száma. Arra hivatott, hogy bizonyítsa, hogy megerősítse, hogy mindez így van is erre. Rámondta az Úristen az Amen-t. És azt olvastuk, hogy elhangzik az a mondat, egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Valószínű, hogy pont ez van rávésve erre a kőre, erre a jelkőre, hogy egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűneit. És utána jön az áldásnak a kora, az áldásnak a birodalma. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Nos, testvéreim, ezért jött az Úr Jézus ebbe a világba. Hogy az Úristen ezt a bűnbocsánatot, a bűneinknek az eltörlését felkínálja a számunkra. Kérdés az, hogy tudunk-e ezen örvendezni? Megértettük-e már, hogy mit is jelent a karácsony? Mit is jelent az, hogy az Úr Jézus gazdag lévén szegényé lett érettünk? Hogy mi a szegénysége által meggazdagodjunk? Mit is jelent az, eljött az Úr, hogy békességet kínáljon, és a bűneinkre bocsánatot. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy így tudjuk megérteni ennek az ünnepnek a lényegét, így tudjuk megérteni a magunk szerepét Istennek ebben a tervében, és így tudjuk magunkra venni ezt a szerepet, amit maga az Úristen osztott ki ránk. Hadd tudjunk örvendezni az Úr Jézusnak, aki eljött és ismét el fog jönni. És hadd tudjunk felelősséggel, alázattal, tanúi lenni ebben a világban. Végezetül egy adventi versikével szeretném az igének az üzenetét még inkább elmélyíteni a szívekben. Ürögdi Ferencnek van egy ilyen verse, hogy minden advent. Azt gondolom, jó lenne talán még kívülről is megtanulni, és elmondogatni naponként, hogy milyen is az advent, és milyennek kell lennie. Minden advent kegyelem. Vétkem, jóvá tehetem. Minden advent vigalom. Isten Úr a viharon. Mindent advent érkezés, átölel egy drága kéz. Minden advent alkalom, győzhetsz,
saját magadon. Minden advent ítélet. Így kellene, és így élek. Minden advent remegés, átölel egy drága kéz. Minden advent ima is, Uram, fogadj be ma is. Minden advent szeretet, Betlehembe vezetett. Köszönd meg hát a csodát, a világ karácsonyát. Amen. Válaszoljunk testvéreim a meghallgatott ígére, énekeljük a 397. énekünknek mind az 5 versét. 397. énekünk első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Mennyei édesatyánk, köszönjük a te ígédet, amely által lehajoltál mi hozzánk ezen a napon. És köszönjük azt, hogy mi is együtt mondhatjuk az énekköltő szavával, igen, szeretnénk a te örömmondó békeköveteid lenni. Szeretnénk azt a békességet, amelyet ránk hagytál, örökségül továbbadni ebben a világban. Szeretnénk békéltető és nem háborúságot szerző gyermekeid lenni. Atyánk Istenünk, arra kérünk, te erősíts meg bennünket. Te tisztogass bennünket. Segíts, hogy tudjunk nemet mondani az életünkben arra, amire te is nemet mondanál. És hadd tudjunk igent mondani arra, amire te is igent mondanál. Hadd tudjunk az életünkből kisöpörni minden fölösleges dolgot, a bálványainkat, azokat, amiket eléd behelyezünk. És hadd tudjuk vállalni azt a küldetést, azt a feladatot, amit nekünk megváltott gyermekeid számára fenntartottál. Hadd tudjuk tovább mondani ebben a világban, nem csak így karácsony küszöbén, hanem életünknek minden napján. Hadd tudjuk tovább mondani, hogy mit tett a pásztor az elveszett juháért. Mert nélküled elveszettek vagyunk mindahányan. Elveszettek, akik soha nem találnánk önmagunktól vissza te hozzád. De köszönjük Istenünk, hogy elküldted a te egyszülött fiadat, hogy ezt az utat újra megmutassa te hozzád, a mi mennyei édesatyánkhoz. Köszönjük, hogy te örökkévaló atya vagy, és köszönjük azt is, hogy úgy tekintesz ránk mindörökké, mint gyermekeidre. Úgy akarsz szeretni bennünket. Úgy akarsz gondot viselni rólunk. Úgy akarsz megbocsátani, felemelni, mint atya a gyermekeit. Segíts erről bizonyságot tenni. És adj nekünk ilyen adventi örvendezést, amilyet szeretnél látni a szívünkben. Add, atyánk, hogy a mi Isten tiszteletünk ne érjen véget itt a templomban az áldással, hanem folytatódjon a hétköznapokban, az élet Isten tiszteletében. Segíts Istenünk, hogy úgy fényeljen a mi világosságunk, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek érette téged, a mi mennyei atyánkat. Segíts, hogy valóban só legyünk, amely ízesít és tartósít, és megakadályozza a romlást, és lámpás legyünk, ami bevilágítja a bűnnek a sötétségét. Segíts, hogy engedelmes eszközök lehessünk a te fenséges kezedben. Így légy velünk, Istenünk, a ránk köszöntő hétköznapokban, a készülődés napjaiban. Így légy a családtagjainkkal, közelben és távolban lévő szeretteinkkel. De légy, Atyánk Istenünk, a nélkülözőkkel, az özvegyekkel, az árvákkal, a betegekkel, a szenvedőkkel, azokkal, akik oly kevés szeretetet tapasztalnak ebben a világban. Láttasd meg, Istenünk, hogy hova kell elmenjünk, és kinek kell segítő kezet nyújtanunk. Kihez kell elmennünk úgy, mint a te meghosszabbított lábad vagy kezed ebben a világban. Kinek a könnyét kell letörölnünk. Kinek a sebeit kell bekötöznünk. Vagy éppen kit kell felemelnünk. És hogyan kell az ég felé mutatnunk. Így kérünk, Istenünk, hallgass meg könyörgésünket Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Gyertek, mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A jövő heti igei alkalmakat és egyéb alkalmakat hirdetem. Hirdetem azt, hogy 3 órától megtartjuk a nyugdíjasok karácsonyát, és ez az alkalom egy gitárkoncerttel is egybekötött alkalom lesz. Imádkozzunk ennek az alkalomnak az áhítatosságáért, imádkozzunk azért, hogy valóban az idősebbek is, az egyedüljárók is megérezzék ezen az alkalmon azt, hogy egy közösséghez tartoznak, ahol számon tartják őket, és ahol Isten szeretetét a testvérek szeretetén keresztül is megtapasztalhatják. Délután 5 órától az ifi órát megtartjuk. Hétfőn 6:30 kezdettel kóruspróba lesz, kedden 6 órától bibliaóra, szerdán reggel 9 órától babamama körre várják a kismamákat, 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz, 3 órától a konfirmáció oktatásra kerül sor, és 17:30 női bibliaóra lesz az irodában. És ugyancsak 17:30 kezdettel gyülekezeti foci is lesz, ugye? Gyülekezeti foci teremben. Csütörtökön reggel 8:00 reggeli áhítat lesz, és 9:50 kezdettel munkatársi megbeszélés. Pénteken délután 14:00 a konfirmációs órák meg lesznek tartva ezúttal. És a BMT-e műfüves pályán talán még lesz foci, igaz? Így van. És jövő vasárnap pedig istentiszteletre várjuk a testvéreket. És pedig átadnám a gondnok úrnak a hirdetések további részének ismertetését.
Kedves testvérek, először is szeretném megköszönni Tódai Tünde nagytiszteltő asszonynak a szolgálatát. Különösen szép ebben az adventben, hiszen ő is áldott állapotban van, úgyhogy ő is vár, mi is várunk, és remélhetőleg mindegyik várakozás sikeres lesz. Az igeolvasás szolgálatát Szabados László megválasztott pótpresbiter testvérünk végezte. És akkor kérdezném, Ábrám Angélát ott van, gyere csak Angéla, ugye, hogy cipős doboz akcióval kapcsolatban Angéla szervezi, és már többen hoztak dobozokat, úgyhogy ebbe ő a szakértő.
Áldás békesség! Pár csomag összegyűlt már gyerekeknek, de továbbra is várjuk szeretettel, akinek van felesleges szaloncukor, csoki, sapka, sák, kesztyű, zokni, harisnya, színes ceruza, hogy vannak rászoruló gyerekek, akiknek semmi nem jut, még ennivaló se nagyon, és ha van otthon cipős dobozuk esetleg, ha nincs, 5 darab cipős dobozunk maradt. Hogyha valakinek van belevaló ajándék, akkor azt megteheti, csütörtök a határidő. Legjobb lenne, hogyha a gyülekezeti tagok ajánlanának családokat, és akkor itt házon belül oda lehetne adni olyan gyerekeknek, akik örülnének neki. Ha ez nem valósul meg, akkor viszont központilag eljuttatjuk a rászoruló gyerekeknek. Köszönöm szépen!
Itt a óvodát és az iskolát is szerintem be tudjuk vonni ebben a műveletbe. Ha már itt van Pál Sándor testvérünk, akkor őt egyből hívnám, mert kaptunk egy körlevelet a Református Szeretett Szolgálattól, a kilakoltatott emberek támogatásával kapcsolatban. Sándor, gyere és mondjál erről egy pár szót, mert a személyes elmondás az mindig értelmesebb, mint ha körlevelet olvasgatunk.
Áldás békesség, kedves testvérek! Valóban ez a legújabb programja a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak, amit most december 6-án indítottunk útjára. Ez pedig a mentőv program. Ennek a lényege az, hogy most a kilakoltatásra ítélt, kilakoltatott többgyermekes családokon szeretnénk segíteni. Ugye főleg azokról van szó, akik eladósodtak, most főleg a lakbér kifizetését nem tudják, illetve a devizában eladósodottak segítésére történt ez a program. Itt több programja, több célja is van a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak. Az egyik az, hogy megakadályozza, hogy az utcára kerüljenek, ezért lakhatási segítséget kértünk és kínálunk ezeknek a testvéreknek. A másik cél pedig az, hogy visszakerüljenek ugyanoda, ahol voltak, tehát megpróbálunk egy szociális segítségnyújtással, munkához jutással és egyéb mellettük lévő, talán egy kicsit lelki segítségnyújtással is mellettük lenni. Talán még az előző cipősdoboz programhoz hagyd mondjam el, hogy gyűlnek az országban szinte mindenhol a cipősdobozok is, és több ezret sikerült összegyűjteni. Nagyon sok jó helyre visszük, például árvaotthonokba, olyan helyekre, ahol tényleg gyerekek nem kaphatnának ilyen segítséget, ezért biztatom a testvéreket, hogy ebben is vegyenek részt, és minél többen még készítsék a csomagokat. Talán de a legszebb és a legcsodálatosabb az, és azért szeretném ezt még hangsúlyozni, hogy ha a gyermekeink vagy hozzánk közel állók úgy csomagolnak egy-egy ilyen cipős dobozt, hogy valami olyat tesznek bele, ami több annál, mint hogy bemegyünk egy boltba és megvásároljuk. Tehát amikor a gyermekeink azt mondják, hogy ez az ajándék nekem nagyon tetszik, ez az ilyen legszebb meglévő tulajdonomban lévő játékom, és ezt valaki másnak szeretném odaadni, szívvel, szeretettel, és így adjuk át egy cipős dobozba ráírva azt, hogy kinek, hány évesnek, lánynak vagy fiúnak, akkor ezen teljessé teszi az ajándékozást. Egyébként ezen kívül is nagyon sok program van a Református Szeretett Szolgálatnak. Most advent idején, a legújabb például a Egy Csepp Szeretet, itt szintén a gyerekekre gondoltunk, mégpedig azokra a gyerekekre, akik nem tudnak tovább tanulni, és tanulmányi segítséget, pénzt gyűjtünk a számukra. Sok helyen az országban karácsonyfákat állítottunk, ahol ezzel a kis karácsonyfa díszsel, amire rá van írva, hogy egy csepp szeretet, talán a zsebemben is van egy ilyen kis karácsonyfa dísz, igen, ezzel lehet segíteni a rászoruló diákokat. Ilyen, így néz ki. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Sándor, és ma több szempontból nevezetes napunk van. Az egyik ugye a nyugdíjas karácsonyi alkalom. Itt azt szeretném mondani, hogy akinek gond az, hogy nem tud hazamenni sötétbe, vagy fél, vagy ilyesmi, az is nyugodtan jöjjön el, mert megoldjuk, hogy hazafuvarozzuk. Aki meg az van gond, abban van gond, hogy ide találjon, hogy eljöjjön kocsival, akkor azt kérném, hogy a Mariannál jelentkezzen, és akkor megszervezzük még most is a idefuvarozást is. Ezért aztán a fuvarosokat is várjuk, a gyülekezeti tagokat, és különösen a presbitereket. Szeretettel köszöntjük a mai napon kántor jelöltünket, Domján Esztert is, aki az orgonánál szolgált a számunkra. Pap Tamás szervezésében elkészült a 2012-es gyülekezeti naptár. Jó nagy. Ez majdnem tökéletes. 200 forintos áron kapható az iraterjesztésbe. Egy apró tökéletlenség fordult elő a átnézők miatt, nem vettük észre, hogy az elektronikus levélcím azóta már megváltozott, de az meg jól van a hírlevélben és a honlapon. Ma 2 órakor lép fel a cserkészekből álló reggel néptánc együttes a Kossuth téren, aki arra jár, nézze meg őket, különös tekintettel arra, hogy a 3 gyermekünk is szerepel benne. Az óvodás gyerekek csütörtökön 10 órakor egy karácsonyi műsoron vesznek részt, amire a nagytiszteletű írtek darabot, és az Ádám kör kapta azt a megtisztelő lehetőséget, hogy 3 felnőtt angyalt produkáljon. Ákos, kérdezem, hogy sikerült-e? Sikerült? Uton van a 3 felnőtt angyal, jó? Hogyha még kell, akkor Ákosnál vagy nálam lehet jelentkezni angyalnak. Tehát az olyan ember kell, aki felnőtt és ráért csütörtökön 10 és 11 óra között angyalkodni. Azt már sokszor hirdettük és aláírtuk, hogy a rózsakerti iskola a mi fenntartásunkba kerül. Ezt több újságban is ugye meg lehetett tekinteni, akit érdekel a Promontor TV-vel, még megnézheti az archívumban egy hosszabb interjút erről. Ami a lényeges, hogy megkezdtük a toborzást elbe az iskolába. A következő alkalom az december 14-én lesz, szülői értekezlet az iskolába, tehát ezt terjesszük ezt a gondolatot, és akkor akit érdekel, az jöjjön el oda. Kórusra is várjuk a testvéreket, és a felnőtt néptánc oktatásba továbbra is be lehet kapcsolódni az OVI-ba. A fontos, hogy a választói névjegyzékbe, ami most már lassan elkészítésre kerül, csak konfirmált az úrvacsorával rendszeresen élő, és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató nagyháztagok kerülnek bele, tehát kérjük, hogy azoknak a nevét, akiknek a nevében befizetünk egyházfenntartói járulékot, mindenkinek a nevét tüntessük föl a befizetéskor, illetve akik újak és újonnan csatlakoztak a gyülekezetünkhöz, töltsenek ki egy adatlapot a pénztárosi asztalnál. Az adakozás úgy általában is fontos, de a mi költségvetésünk szempontjából is fontos. November végén körülbelül 600 000 forint mínuszba voltunk, ami nyilván egy embernek nagyon sok, de mi sokan vagyunk, úgyhogy remélhetőleg, aki épp olyan helyzetben van, hogy egy kicsit hozzá tud járulni ennek a mínusznak a csökkentéséhez, akkor ezt gondoljon rá. És akik szintén újak és nem olyan régen kapcsolódtak be, az iratterjesztésnél kapható a gyülekezet történetéről szóló kis kötet, Demjén István templomépítő lelkészünk kötete. És végül, de nem utolsó sorban, még mindig vannak talált tárgyak, amiket itt hagytak a testvérek és nem vittek el. Most jutott eszembe, miközben Angéla beszélt, hogy kiválóan lehetne szemezgetni a cipős doboz akcióba a talált tárgyakból, hogyha Isten tisztelet után még lesz benne a dobozba valami. Köszönöm szépen!
Áldásra várva a 200. énekünket énekeljük, annak mind a 6 versét. Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk!
Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, és adjon te néked békességet.
Amen.
178. énekünket énekeljük.